reggeli személy.
Kadarkai Endre, a Klubrádió műsorvezetője. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt nektek ezen a hajnali órán.
Szerinted meddig létezik az a műfaj, hogy emberek egy stúdióban ülnek egy széken és beszélgetnek?
Szerintem a világ végezettéig.
És megújítható, szerinted?
Tehát amikor... Ez egy izgalmas kérdés, igen. Hogy lehet-e még hozzáadott értéket tenni ahhoz, amit eddig tulajdonképpen már boldog-boldogtalan megvalósított. Én nagyon hiszek abban, hogy az emberi beszédre, a non-fictionre iszonyatos igény van. Ez a hiteles, ez az őszinte, ez a pósztalan, ez a valóság, és a valóság szerintem mindig erősebb, mint amit kreálunk. És akkor, amikor két vagy három ember leül, és elkezd beszélgetni, ráadásul, ha ez egy őszinte beszélgetés, és nem valami megtervezett mórikálás, az mindig is fogja érdekelni az embereket. 60 éve is érdekelte, most is érdekli őket. Pont tegnap voltam egy konferencián, és a podcastekről volt szó. És épp arra tértem ki, hogy szerintem ma, ez egy demokratikus dolog, tehát szerintem jót tett ennek a műfajnak, boldog-boldogtalan podcastet készít. A zenész, a szakács, az illúzionista, a színész, a rendező, ha kicsit gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, olyan, aki nem nagyon tud mit kezdeni magával, de a nyilvánosságban szeretne magának valami felületet, az úgy gondolja, hogy beszélgessen. Miért akar mindenki beszélgetni? Mert erre van igény. Nem vagyok ennek egyébként a feltétlen híve, hogy nem kvalifikált riporterek is ütre-botra kell, hogy beszélgessenek, de hogy demokratizálta ezt a műfajt, nevezetesen, ha YouTube-on megnézi valaki azt a számot, hogy őt mennyien nézték, akkor ott nincs mire való hivatkozás. Tehát ő valószínűleg érdekes interjúkat készít, lehet, hogy zenészként. Az a szám az cáfolhatatlan, az megkérdőjelezhetetlen. És nem lehet arra hivatkozni, hogy rossz idősába ment le a televízióba. Hogy akkor a konkurens tévécsatorna valami mást adott. Nem lehet mire hivatkozni. Ez egy nagyon demokratikus műfajjá lett, ennek minden hibájával és előnyével együtt. És szerintem ez így is maradt még jó ideig.
Ugye próbálkoztunk mindennel, hogy két-három ember beszélget egymással, de ne egy stúdióba berakjuk egy taxiba, elvisszük egy színházba, elvisszük egy fura helyre, ahol a másik így érdekesen érzi magát, de a vége valahogy mindig az, hogy két-három-négy ember mit kezd egymással. Mindegy talán, hogy hol kezdi, azt talán csak azért csináljuk, hogy ne érezd azt, hogy ezt már láttad, hallottad, nem?
Ez így van, és talán a főzőműsorok és a vacsoracsaták is ugyanerről szólnak, hisz az emberi dinamikákra építenek. Biztos, hogy lesz még ebbe csavar, azon érdemes elgondolkodni, hogy hol van ennek a vége, és mikor válik mindez önismétlővé. Egyfelől szerintem nagyon olcsó műfaj. Tehát annál olcsóbb, mint hogy két emberről egymással szemben is beszélget, szerintem nincs sem rádiós, sem televíziós vonatkozásba. Beszélgetni talán a legkönnyebb, tehát már olyan értelemben legkönnyebb, hogy ehhez aztán tényleg nem kell csinnadratta. Ezért is gondolom azt, hogy ennek lesz kifutása. Nem gondolkodtam ezen egyébként, hogy 20 év múlva lehet-e még ebbe bármilyen innovációt belerakni. Rengeteg ötletem van, tehát én kb. 50-60 ötletre vagyok jelenleg kvalifikálva, vagy annyira látok előre. Kétségbeesve nem vagyok, hogy ez mennyire lesz aztán egy idő után önismétlő, azt nem tudom, azt majd eldöntik a nézők és a hallgatók.
Hát egyfelől valóban van egy folyamatos megújulási igény, másrésztről van az, amire János is utalt, hogy mindegy, hogy taxiban vagy egy puszta közepén, az, amit annó Vitrai Tamás csinált, meg az, amit ma mondjuk egy taxiban csinál a műsorvezető és az alany, az tulajdonképpen ugyanaz, és miközben folyamatosan minden téma kapcsán arról beszélünk, hogy másképp működünk, másképp működnek a politikusok, másképp működik a média, ugye podcastok, stb., de hogy tulajdonképpen ebben van valami állandóság, nem? Hogy a hallgató az tulajdonképpen, vagy a néző, az ugyanúgy igényli azt, hogy leül két ember hosszasan, mélyen beszélget, tehát hogy ez az igény úgy tűnik, hogy állandó, és akkor csak ehhez képest kell ilyen apróbb igazításokat tenni.
Hát szerintem az aktuális formanyelv tudja ezt majd mindig alakítani, lévén, hogy ez a YouTube-ra került most már nagyon sok ember esetén, gondolom ez lett a megfelelő keretrendszer, hogy egy autóba beteszünk három GoPro-t, és onnantól kezdve van már egy műsor, ez a televízió hőskorában biztos, hogy nem valósulhatott volna meg. Bennem egyébként van egy nagyfokú megújulás igény, önző módon talán legfőképp azért, hogy saját magamat is tudjam szórakoztatni, és az ember még harapjon, amikor leül beszélgetni valakivel szemben. A nagy csapdát abban látom, hogy a portréinterjúkat és ismert emberekkel való portréinterjúkat készít az ember, akkor véges a kínálat. Tehát, hogy Magyarországon hadrafogható, érdekes élet rendelkező, eleven gondolkodású magyar hírességből azért hogy mondjam, több ezeret nem tudnék felmutatni. És nézve a különféle beszélgetős műsorokat, bennem nézőként is fölmerül az, hogy vajon XY-t szeretném-e ugyanazon a csatornán, gyakorlatilag két havi bontásban más-más interjú készítő kapcsán meghallgatni, nem történik vele annyi. Ezért is gondoltam azt, jó ideje terveztem már egyébként, hogy az ismert emberek felől el kellene indulni egy egészen másik irányba. Ez egyfajta könnyen fogyasztható ismeretterjesztés, én legalábbis így hívom. A Klubrádióban most szombaton induló műsornak is valami kép, úgy gondolom, hogy ez lenne a műfaja. Ez lesz ugye a Nagy Mű című műsor, és ott például nem portrébeszélgetéseket fogok készíteni. Tehát egész más lesz a fókuszban, mint hogy leül két ember, és megpróbálom az ő bukásait, kudarcait, csalódásait, talpraállását, fordulópontjait, dilemmáit, vívódásait terítékre tenni.
Fogunk erről beszélni, de menjünk még vissza a portréhoz, mert akartam ezt tőled úgy kérdezni, hogy tudod-e, hogy hány Gálvölgyi János interjút csináltál, és merné-e mindegyikre azt mondani, hogy érdemes volt megcsinálni? Érted a kérdést szerintem.
Igen. Jánossal szerintem csináltam 4-et.
Itt?
Nem.
Nem, összesen.
Nem, összesen. Összesen csináltam szerintem 4-et, és én szerintem mindet érdemes volt megcsinálni. Egyfelől szeretem Gálvölgyi Jánost, másfelől nekem, aki nagyon készülős vagyok, mondott újat, ez saját magam miatt is fontos. Tehát ugyanazokat recitálni, láttam én olyan egyébként neves kérdezőt, nevet nem fogok mondani, egy igen jeles magyar művésznővel 6 év különbséggel beszélgetett, mind a kettő fölelhető a YouTube-on, és mikor készülünk, akkor nyilván mindent megnézünk, kolléganőmmel, Lehocki Mirjammal, és hát szinte betű pontosan ugyanazokat kérdezte végig az első interjúban és a második interjúban is. Tehát még a dramaturgiája is hasonló volt. Én ezt igénytelenségnek tartom, és ezért tényleg felesleges csinálni. Hogy emlékszem-e mindre? Abszolút emlékszem rá. Nem vagyok benne biztos, hogy nyilván a következő 3 évben még kellene 2 ugyanattól az embertől. Volt olyan, hogy külföldre hívtak beszélgetni, és szoktam ilyen színpadi talkshow-kat vállalni, például Zürichben, és olyan interjú alany merült fel igényként, hogy vele beszélgessek, akivel már tényleg túl voltam 6 vagy 7 interjún, és én mondtam azt, hogy ezt már ne csináljuk, mert nem tudunk egymásnak újat mondani.
Igen, még egy kicsit itt elidőznék ezen a kérdésen, mert azért tényleg az van, hogy minket például segítenek a hírek, és lehet, hogy itt van a 3. Bot Péter Ákos interjú, de nyilvánvalóan mindig tudunk tőle újat kérdezni, hiszen mindig változik a helyzet, mindig van egy új fajta szemszög, amiből ezt föl lehet dolgozni, de egy Gálvölgyi Jánosnak egy élete van, hogy ezt te hogy tudod áthidalni, vagy hogy lehet azt megoldani, hogy ne essél abba a hibába, amit mondtál, hogy 6 év különbséggel gyakorlatilag ugyanazt az interjút levezénylitek.
Ez a másik kollega volt, mi remélem, hogy ennél nagyobb igénnyel jártunk el. Hát nagyon föl kell készülni. Tehát én emlékszem, amikor a Gálvölgyire készültem először, róla 3-4 életrajzi könyv megjelent. Én azt minden olvastam. Tehát tartalom, anyag, muníció, az majdnem mindenkiben van. Csak szerintem nagyon kevesen veszik arra a fáradtságot, hogy utána nézzenek, és felgöngyölítsék az összes fontosnak gondolt csomópontot. Ez nyilvánvalóan véges. Én nem azt állítom, hogy minden héten lehetne valakivel beszélgetni, portréinterjút készíteni. Másfelől én abban a reményben készítem ezeket, ilyen volt például a Szavakon túl, ami ugye egy nagyon sajátos dramaturgiát követett, nem egy lineáris dramaturgiát, hogy ez adja a hozzáadott értékét és a többletet a korábbi interjúkhoz. Hogy valami másik aspektust is sikerült találnia az interjúkészítőnek. Egyébként nyilván ez egy nagy kihívás, hogy az ember folyamatosan gondolkodik azon, hogy mi az, amit még nem kérdeztek meg tőle. De ezek a formátumok, amiről beszélgetünk egyébként, hogy különféle élethelyzetekbe helyezzük ezeket a beszélgető partnereket, szerintem megteremtik a lehetőségét annak, hogy egészen más fénytörésben is képesek legyünk megmutatni őket. Tehát ad egyfajta mankót is, meg innovatív is a kérdező számára, hogy ne ugyanazokat a csontokat rágjuk folyamatosan.
Hát és pláne azért, mert ugye itt rutinos nyilatkozókról van szó, akik pontosan tudják, hogy mi az a 5 jó sztori, amit szeretnek a nézők, meg szeretnek a műsorvezetők, és ez egy kérdés. Nekem is egyébként, aki foglalkozom néha azzal, hogy olyanokkal beszélgetek, akikkel már sokszor beszélgettek róluk, hogy lehet azt kikerülni, hogy egy ügyes színésznő, színész, bárki, az újra eljátsza a korábbi jó mondatait, kicsit máshonnan, de eljusson ugyanoda, hanem hogy tényleg újat mondjon, hogy ez milyen képesség kell. Olyanoknál, akik tényleg a 28. interjújukat adják, csak az évben, hogy ő is úgy érezze, hogy na most itt mondom el azt, amit elmondok, mert nem biztos, hogy magától úgy érzi.
Hát ha cinikus akarok lenni, akkor ilyet nem kell hívni. Tehát volt olyan beszélgető partnerem jó régen, aztán megtanultam egy életre, hogy vele többet nem szeretnék beszélgetni. Kiváló ember volt, de egész egyszerűen szerintem megrettent attól, hogy új kérdést kap. És ha megkérdezte tőle valaki azt, hogy milyen volt ezt és ezt az együttest otthagyni, ő elmesélte, hogy szegény édesanyjával hogy indultak el a zeneiskolába. Kérdéstől függetlenül. Tehát tényleg ugyanazt a 28 történetet mindenkor megzenésítette. Szerintem jól kell kiválasztani az alanyokat, és aki érdektelen, önismétlő, nem kell meghívni. Belestem én is jó párszor ebbe a hibába. A másik, szerintem ha volt érdeme a szavakon túlnak, akkor valami olyasmi lehetett, hogy miután csináltál 10 olyat, ami járt novummal a hallgató és a néző számára, valami fajta finom nyomásgyakorlást azért helyezett a következő beszélgető partnerekre. Tehát én amikor felkértem őket, nem egyszer volt az az elutasítás egyik érve, hogy figyelj, én nem akarok ennyire megnyílni. Tehát hogyha arra vagy kíváncsi, hogy egyébként csináljunk egy jó interjút, abba benne vagyok, de ilyen mélyfúrásra én alkalmatlan vagyok. Sokkal szemérmesebb vagyok ennél, és gátlásosabb. Tehát ha megteremti egy műsor azt a tőkét, azt a hitelét, azt a kreditjét, hogy körülbelül el lehet várni az alanyoktól valami fajta őszintességet vagy nyílt szívűséget, akkor szerintem már mindenki elkezdi magát egy picit csipkedni, hogy itt azért 28-szor hallott történetekkel nem jutunk messzire. Én nem is elégednék meg egyébként azzal a belső igény miatt.
Akkor beszéljünk civilekről, mert ott nyilván egy nagy előny, hogy még nem mondták el 85-ször ugyanazt a történetet, és így sokkal könnyebben lehet érdekes történeteket, akár szempontokat előhozni belőlük, de hát pont az a rutin hiányzik belőlük, mint abból a színésznőből, aki 28-szor elmondta idén a történetét, hogy mennyivel nehezebb dolgozni civilekkel, mennyivel nyilván nehezebben is nyílnak meg, hiszen azért nincs mindenki az hozzászokva, hogy ott van előtt egy mikrofon, és akkor most beszéljen a legmélyebb érzéseiről.
Én szeretek civilekkel beszélgetni. Pontosan ezért. Szerintem kihívás is. Másfelől egy nagy bizalmat kapsz azáltal, hogy ő lehet, hogy életében először mondja el azokat a csomópontokat vagy mélyrepüléseket, amiről eddig korábban még nyilvánosan soha nem beszélt. Én nagyon hiszek, lebeszélhetetlenül hiszek az előinterjú létjogosultságába. Amikor csináltuk az Élni jót, vagy például a Lélekben, Lehocki Miriam kolléganőm rendszeresen, azt hiszem kivétel nélkül, egy elég kiadós dokumentációval támasztott meg engem azáltal, hogy ő egy másfél órát nagyon kifaggatta ezt a másik embert, mármint az alanyunkat. Ez nem azért van, szerintem, mondom ezt műsorkészítőként, talán magamat is nyugtatva, hogy tulajdonképpen végigmenjek automatikusan azokon a fontosabb adalékokon, amelyekre korábban már rábukkantunk, hanem egész egyszerűen tudom keretezni, hogy mi az a történet, aminek nyomvonalán végig tudok haladni. És nem egy vakrepülés. Tehát amikor egy civillel beszélgetünk, és nem tudunk felkészülni belőle, és az esetek igen jelentős részében ez van, hogyha nincs előinterjú, az tényleg végtelenül esetlegessé tud válni. Hisz annyit tudsz, hogy történt vele egy tragédia, a vonat levitte a lábát, és erről kell vele beszélgetni. Alapvető információkkal nem vagy tisztába, amikre a néző feltétlenül nem biztos, hogy kíváncsi, hisz azt egy komba össze tudod foglalni. Ezért van szükség előinterjúkra. Egyébként én nagyon elnéző igyekszem lenni a civilekkel. Tehát ott például az ő izgalma, szorongása, félelme teljes mértékben legitim. És ha bármilyen vívódása vagy bizonytalansága van az interjú elkészítését követően, akkor igyekeztem nagy-nagy empátiával eljárni. Pontosan ezért a felelősség miatt, lévén, hogy ő a saját sorsát életében először a te kezedbe helyezte nyilvánosan. Másfelől az igazán profikkal szemben ilyen értelemben nem tudok könyörületet gyakorolni. Tehát nekem, ha van veszőparipám, az az, hogy valaki bejön, most egy harcedzett interjú alanyról beszélek, elmondja élete nagy fordulópontját, mondjuk a válását, beszélgetünk erről 25 percet, hazamegy, és a volt felesége azt mondja neki, hogy apukám, hát most mi a túrónak kellett neked 25 percig beszélgetni erről, ezt vágast ki, akkor én ezt kíméletlenül elutasítom. Ugyanis a másik munkájának a teljes komolytalanná vétele, hisz mi ezen dolgoztunk, beszélgettünk róla, többször leállíthatott volna, de volt 25 perc, amiről mi azt gondoltuk, hogy az interjú egy igazán fontos és tartalmas része lesz. Az nem működik, hogy valaki 48 óra múlva meggondolja magát, és azt mondja, hogy erről a témáról végül is nem szeretnék beszélni. Tudta, hova jön, tudta, hogy ennek a felelősségével kell eljárni, véletlenül látta a kamerákat és a mikrofont, tehát sejtette, hogy ez nem egy magánbeszélgetés. Volt olyan, aki egyébként utána arra hivatkozott, hogy nem gondolta, hogy ebből ekkora dolog lesz, és hogy ez kimegy a YouTube-ra, és mondtam, hogy fiatal barátom, te mégis mire gondoltál, amikor láttad, hogy ott vannak
mire
kamerák?
Tippelt, igen,
és voltak mikrofonok, tehát ezt nem saját használatra szerettük volna elkészíteni. Szóval ilyenkor azért azt szoktam mondani, hogy vegyük egymást komolyan, hozzáteszem, és talán ezzel kellett volna kezdeni. Természetesen, ha valaki bármilyen kérdésre azt mondja a kezdet-kezdetén az interjúban, hogy gyerekek, én erről nem szeretnék beszélni. Mindenkor tiszteletbe tartottam. És nem mentem tovább. De ha valaki elkezd róla beszélni, 20 percig ezt csócsáljuk, majd két nappal később valamilyen általam ismeretlen menedzser sugalmazására elkezdi ezt kivágni, abban soha nem voltam partner.
Tehát nullaszor fogadtad ezt el?
Én azt hiszem,
és
hogy
ez gyakranban egyébként? Tehát, hogy...
Két havonta előfordult. De ma már mindig hozzátettem, hogy úgy beszélj róla, hogy ez benne marad. Bármire mondhatod, hogy nem. Nem titok, talán volt olyan jeles művész, aki nagyon szívesen jött hozzánk, ugyanakkor az ő korábbi válását rendesen megrágta a Magyar Bulvár sajtó. És nem is titkolta szorongását, fölhívott az interjú előtt két nappal, és azt mondta, hogy erről az egyről nem szeretnénk beszélni. Mire mondtam, hogy ezt én maximálisan tiszteletbe tartom, viszont nekem ezt meg kell kérdezni. Tehát csináljuk azt, hogy én ezt megkérdezem, te pedig azt fogod mondani, ahogy erről beszéltünk, én erről nem szeretnék beszélni. Ezáltal én, mint interjúkészítő is le vagyok védve, lévén, hogy nem nézem hülyének a nézőket, hogy a elmúlt évek legfontosabb történését nem említem meg az interjúba, és ő is megadja azt a gesztust, hogy legalább említés szintjén megtörténik mindez, de ki is tud belőle elegánsan, udvariasan és a szakma szabályait betartva hátrálni.
És akkor teszek egy zárójeles kitérőt, mert én, mint volt nyomtatott lapos újságíró, nekem ez mindig egy ilyen nagy fájdalmam volt, és ez nem is annyira kulisszatitok, mert rengeteg tanulmány meg cikk megjelent erről, hogy valamiért azt gondolják az alanyok, akikkel egy print lapba készítesz interjút, hogy azt akkor tulajdonképpen az ő szellemi termékük, és A-tól Z-ig átírják az egészet, és hát ugyanez egy rádióban, most eltekintve ezektől a kivételektől, amiket te mondasz, ez alapvetés, hogy amit elmondtam, és belemondtam ebbe a mikrofonba, az úgy fog elhangozni, tehát hogy így te látsz erre valami, most csak ilyen, tényleg mondom, ez ilyen kitérő, de hogy te látod ennek az okát, hogy ez vajon miért, hogyha írásban van, akkor átírhatja, ha mikrofonban van, akkor mondjuk tényleg egy-két kivételtől eltekintve azt mondja, hogy jó, hát ezt mondtam.
Megfejtetetlen számomra. Nagyon kevés írott interjút készítettem, ugyanezekbe futottam bele. És akkor jöttem rá, hogy ez nekem nem való. Csináltam egy rövid ideig páros interjút a Népszabadságban. Szerintem nagyon jó interjú, köszönhetően a két nagyon készséges alanynak. Én izgultam lévén, hogy nem vagyok író ember, tudod a legjobban, ez egy másik szakma. Stilizálni az egészet, szerkesztett szöveggé gyúrni, nem olyan, mint az élőbeszéd nyomán valakit megnyitni. Visszaírt a szerkesztő, hogy szerintem ez nagyon jó. De beszélj azért az alanyokkal, mert hogy ezt elküldjük. És letiltotta az egyik, hogy ő meggondolta magát, hogy nem is akart erről tulajdonképpen beszélni, nem is tudja, hogy miért beszélt erről. Égtelen haragra gerjedtem, és akkor mondtam, hogy ilyet nem csinálunk. Tehát ebben nekem melón volt. Készültem. Oda jött a másik egyébként tekintélyes társadalmi státuszt betöltő ember, ránk szánta a délelőttjét, hogy nagyon gyorsan gondolja meg magát, mert ne szórakozzon velünk. Ez le fog menni. Tehát mi le fogjuk adni, hisz ott van a Magnón, ezt ő elmondta. Ez nekem nyilvánvalóan triggerpontom, mert valami olyasfajta szeszét feltételez az alany részéről, hogy legrosszabb esetben majd nem járulok hozzá. Ilyen nincs. Nem tudom, miért csinálják ezt az emberek. Az én tapasztalatom alapján rendszerint olyanok kezdenek el utólag elméleteket gyártani és kivételekre hivatkozni, akik egyébként maguk is műsorkészítők, vagy nagyon gyakorlott interjú alanyok, vagy készítők. Tehát aki 3 évente egyszer az interjút, az ennek a komolyan vételével jár el és felelősségével. Aki viszont 6000 interjún van túl, talán ő gondolja a legkönnyebben azt, hogy hát majd odaszólok valakinek, hogy azt vegyük ki. Én még nem fejtettem meg, de érzékeny pontomra tapintottál.
Az éppen te mesélted ezt nekem, hogy egyszer egy alanyod a igen válaszát nem válaszra szerette volna átírni. A civileknél ez azért máshogy van, ugye, és az a kérdés, hogy ott amikor a felelősséget tudatában eljársz, érzed-e már azt, hogy na valami olyan lélekbúvárkodást csináltál, amit nem biztos, hogy egy civil esetében a nyilvánosság előtt kéne csinálni. Ez mondjuk a lélekbennél abszolút előfordulhatott, hogy valaki olyasmiről kezd el beszélni, amire lehet, hogy neked kell visszakérdezned, hogy biztos akarsz erről beszélni.
Arra emlékszem, hogy egyszer egy televízióban csináltam egy dokumentumsorozatot, az volt a cím, hogy Nem adom fel, olyan hitet adó, erőt adó sorsokról, Ott az volt a lényeg, hogy ők nagy baj ellenére képesek voltak talpra állni. Nagyon sok szép, szívbemarkoló, szívmelengető történetet mutattunk be, és egyszer elmentünk egy nagy-nagy szegénységben élő, az ország szélén élő roma családhoz. Az volt a lényeg, elképesztő körülmények közt éltek egyébként, hogy a három kislányt oda vette a nagybácsi és a nagynéni. Ott egy családi tragédia történt, öngyilkos lett az anyuka. Beszélgettünk mindenkivel, és a végére maradt a legnagyobb lány, tehát az örökbefogadott kvázi, akinek az volt a személyes tragédiája, hogy ő volt az, aki, és nem is akarom részletezni, megtalálta az anyukáját bestiális élményt szerezve önmagának, ez egy nagy trauma. És amikor ezt a 13 éves lányt faggattam, akkor egészen könyvfakasztó dolgokat mesélt, úgy, hogy később elmondta az új család, hogy erről még nekik se beszélt. Tehát még a pszichológusnak se nyílt meg. Hogy találta meg az anyukáját? Hát az önmagában egy egészen brutális és hátborzongató dolog volt. Ő volt, aki mindezt lerendezte, tizenvalahány évesen hívta a szomszédot, a mentőt, ennek minden tragédiájával. Vége volt az interjúnak, az új családfő mondta, hogy hát ezt nem gondoltam volna, hogy ezt elmeséli kamerába. Nagyon zárkózott volt ez a lány. És emlékszem, az operatőrök is azt mondták, hogy hát figyelj, ez a legerősebb rész, amikor egy 14 éves kislány életében először ezt elmondja. És én rögtön tudtam, hogy én ezt ki fogom vágni. Ugyanis egy 14 éves kislány pillanatnyi állapotát kihasználni, és azt nyilvánossá tenni, szerintem nem korrekt. Ugyanis én hazajövök Pestre, és ebből csinálok egy jó riportot, de holnap után nekem már nem lesz életem része ez a tragédia. Ez a kislány viszont élete végéig kell, hogy ezzel szembesüljön, lévén, hogy fönn van a YouTube-on, minden egyes osztálytársa megkérdezheti ezek után, hogy mi történt pontosan, és nem vagyok benne biztos, hogy ő három nappal később akár már ugyanúgy el szerette volna mesélni. Tehát úgy, ahogy van, ezt a részt én kivágtam, pont ezért, amire rákérdeztél, és nem azért, mert olyan nagyon jó emberek vagyunk, és láttuk magunk előtt azt, hogy kell ilyenkor emberiesség címén eljárni, hanem egész egyszerűen szerintem először vagyunk emberek, és utána vagyunk riporterek. Ez azért nekem mindig egy fontos dolog, különösen, hogyha gyerekekkel beszélgetsz. Én is valószínűleg nagyon sok csacskaságot mondtam volna mikrofonba 14-15 évesen, amire 30 évesen már nem biztos, hogy büszke lettem volna, de válaszolva a kérdésedre, nyilván egy járatlan, gyakorlatlan interjú alany esetén, ha úgy érzem, hogy kihasználtam riporterként az adott pillanat feszültségét és dramaturgiai csúcspontját, és így módon mondott el valamit, azért mindig igyekeztem figyelni ő rá is.
Akkor most már tényleg mindjárt beszélünk az új műsoraidról, de még a lélekbenről annyit, hogy honnan jött ez az ötlet, vagy ez az érdeklődés benned, hogy ilyen belső lelki problémákról, meg pszichés problémákról beszélgessél?
Szerintem ez most túl van exponálva. Tehát minden magánbeszélgetésben azt veszem észre, hogy nincs olyan barátom, akit ne tett volna tönkre egy narcisztikus lány, vagy egy borderline lány, és nincs olyan barátnőm, akit ne tett volna tönkre egy narcisztikus fiú. És akkor mindig elgondolkodtam, hogy ezt vajon honnan tudjuk, hogy ezek az emberek narcisztikusak és borderline szindrómába szenvedők. Tehát oly módon, oly könnyen, oly laza csuklóval címkézünk embereket, hogy az már ámulatba ejtő, mindenfajta előképzettség nélkül. És innen ütött szöget a fejembe mindez, hogy azért rendet kellene tenni ebbe a teljes vaksötétbe, hogy ha már ennyire mindenki pszichológusnak gondolja magát, én magamat, ezt azért hozzátenném, tehát én sem vagyok beoltva a kéretlen pszichológizálás ellen, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy olyan műsort, ami valamifajta iránymutatással bír a nagy közönség számára. Lévén szeretek pszichológizálni, tehát még a portré interjúkban sem áll tőlem távol, nagyon kézre jött egy ilyen, és meg kell mondjam, hogy nagyon szerettem is csinálni. Egy évig csináltuk, 40 rész készült, szerintem több nem volt benne, tehát még egy évadot azt hiszem, hogy már ilyen közismert és mindenki számára érdeklődést kiváltani képes témákkal nem tudtuk volna megcsinálni, de nagyon büszke vagyok erre a 40 részre. Embertelen munka volt, különösen a kolléganőm részéről, akinek fel kellett kutatni ezeket a civil embereket, tehát azért ezek nem állnak sorba az utcán, hogy eljönnének arról beszélgetni, hogy ők történetesen skizofrének, hogy ne mondjam, hogy ez mennyi szempontnak kell, hogy megfeleljen. Tehát akarjon is róla beszélni, tudjon is róla beszélni, ne gondolja meg magát előtte, képernyőképes legyen minden tekintetben, belátóképessége maximumát tudja hozni, ne gondolja meg magát három órával később, felelősséget tudjon vállalni a szavaiért. Nagyon sokat tanultam, és a hozzám eljutó információk alapján ezzel nem én voltam így egyedül. Ha valamivel kapcsolatban az elmúlt egy évben megállítottak, akkor az öntő részben a lélekben volt. Egy kicsit egyébként erős is lett nekem. Tehát mindenfajta buliba vagy társasági eseményen a legváratlanabb pillanatban próbáltak beszámolni arról, hogy az ő unokatestvére is ilyen, az édesanyjának volt egy ilyen problémája. Ez egy idő után engem elkezdett azért fárasztani, hisz nem ebben a minőségemben voltam jelen, ráadásul szerintem nem az a terepe, hogy ilyen beszélgetéseket akkor lefolytassunk, de hogy eleven pontra tapintottunk, és ez egy komoly társadalmi igényt kiszolgálni képes formátum volt, abban biztos vagyok, éhezik az emberek az ilyesfajta útmutatás és az erről való szakértői beszélgetéseket.
És akartad, hogy ennek olyan kimenetele legyen, hogy valaki a fejéhez kapjon, és azt mondja, hogy hú, el kéne mennem terápiára?
Szerintem nagyon sokan mentek. Tehát a hozzám eljutó levelek nyomán sok ráeszmélés történt, legmegdöbbentőbbek vagy szívfacsaróak azok voltak, amikor valaki azt mondta, hogy én most értettem meg, hogy az én hozzátartozom mi megy keresztül 10 évig. Tehát, hogy mi az ő belső pokla. Köszönhetően ugye, hogy itt mindig úgy nézett, hogy az első fél órában egy érintett, mondta el, nem, egy szakértő mondta el, bocsánat. Korán van, ti vagytok ilyen harcedzetek ilyen hajnali órán, én még nem annyira, tehát én még kókadozom.
Mert nem mindig abban a sorrendben vetted fel, tudod, és ez
itt van,
valóta,
köszönöm a mentést, igen, lehet, hogy ez lehetett az oka. Szóval az első fél órában mindig egy számunkra hitelesnek tartott szakértő mondta el nagyon egyszerű nyelven, és értette meg a hallgatósággal, hogy voltak éppen miről is szól ez a betegség, míg a második fél órában pedig egy érintett mondta el a saját személyes sors tragédiáját. Szóval nagyon sokan ráeszméltek erre, és amit én tudok, de nyilván az nem jön oda hozzám, aki azt mondja, hogy ez egy rettenetes műsor volt, vagy ilyet nem mondanak az ember szemébe, általában a dicséretet közvetítik. Én úgy tudom, hogy a szakemberek is arra jutottak, hogy nagyon sok hozzájuk járó beteg, páciens követte ezt a műsort, és igyekezett ebből okulni. Mindenkit lebeszélnék erről természetesen, ez csak terapikus úton történhet, de hogy adott valami fajta vázat, gerincet és ilyen általános ismeretanyagot, abba egészen biztos vagyok.
És mindezek mellett mondtad, hogy több nem volt benne, nem nehéz ilyenkor elengedni egy műsort? Hát ezt mindenki, akinek valaha volt műsora, azt tudja, hogy tudjuk valahol legbelül, hogy ez már kifúlt, ezt kimaxoltuk, de hát azért akkor is a mi kis termékünk.
Hihetetlen könnyen engedek el műsort. Nagyon. Nagyon. Amikor én, ugye ezt sokszor elmondtam, amikor én kisgyerek voltam, nagyon sok műsort néztem tulajdonképpen, filmeket is néztem ugyanis sportközvetítéseket, de hát ámulattal figyeltem az akkori jeles és menő beszélgető műsorokat, és a lehetetlent úgy fejezte be Vámos Miklós, ez nagyon megmaradt bennem, lehettem 11-12 éves, hogy most még nagyon hiányozni fog ez a műsor önöknek, amikor most fejezzük be. Marad önökben némi hiányérzet. Egy év múlva, két év múlva lehet, hogy már nem ezt mondanák. Nem kell megvárni azt, amikor az utolsó részeknél már legyint az ember, vagy lankad az érdeklődés. Ezért szerintem kevés kivételtől eltekintve igyekeztem mindig úgy tempírozni ezt a dolgot, hogy érezzek benne még némi kifutást, de mégis jó ütemben tudjam azt mondani saját magamnak is, hogy itt kell abba hagyni. Nem, nagyon fontos magam számára is az önszórakoztatás nevezetesen, hogy ne úgy üljek be, hogy az egész rutinná váljon. Most mondta valaki, ugye a tapasztalat jó dolog, a rutin viszont veszélyes. Szerintem a rutin igenis veszélyes dolog, amikor valaki úgy érkezik meg egy interjúra, hogy háttal ülve is le tudja már vezetni, hisz az egésznek a mesterfogásait már, mint annak a típusú műsornak a mesterfogásait kiismerte és tudja, az önveszélyessé válik. Én ezt megpróbálom nem megvárni, és mindig másfajta kihívások felé kormányozni a műsorkészítési elveimet. Ez nem mindig sikerült. Én pontosan tudom, hogy nagyon sok ideig csináltam portréinterjúkat, lehet, hogy korábban be kellett volna ezt rekeszteni, vagy inkább szüneteltetni kellett volna, de nagyon népszerűek voltak. Tehát a szavakon túlt, én már korábban egy évvel azt gondoltam, hogy fel kellene függeszteni, de annyi vendég várt kibontakozásra, annyian írtak, hogy ne fejezzük be, hogy még egy évet ráhúztunk.
Nagy mű.
Hát ez szombaton indul, nagyon várjuk. Pontosan emiatt is, amit mondtam, egy picit megpróbáltam eltávolodni az 1-per-1-es beszélgetésekből, és hogy valakinek az életútját górcső alá vegyük. Ezért a Nagy Mű című műsorba fogtunk, ami szombaton délben és vasárnap 1 órától lesz hallható a Klubrádióban, és rögtön utána a YouTube-on. Azért hangsúlyozom
ezt. De várjál, akkor szombaton és vasárnap is új?
Új. Ezért szeretném kihangsúlyozni, hogy heti 2 új résszel találkozhatnak majd a vendégek, legalábbis decemberig biztosan így lesz, aztán meglátjuk, hogy ezt mennyire bírjuk, embertelen meló. Szóval épp tegnap magyaráztam, hogy a Sose halunk meget például majd Tollhegyre tűzzük, már fölvettük. Ehhez például a kolléganőm 3 könyvet olvasott el, de lesz majd Hofi Géza, és mindjárt elmesélem, hogy kik lesznek, vagy kikkel készülünk az első részekbe. Ott én is az elejétől az utolsó betűig elolvastam egy Hofi könyvet, míg a kolléganőm is elolvasott egyet, több más dokumentum mellett. Tehát ez azért egy elég nagy lélegzetvételű vállalkozás lesz. A lényege, hogy szerintem annyi fontos és megkerülhetetlen popkulturális sikertörténet és teljesítmény volt az elmúlt 50-60 évben Magyarországon, hogy ezeket illendő lenne megünnepelni és végre rájönni a sikerüknek a kódjaira. Nem tudom, valaki elgondolkodott-e azon, hogy miért az az adott film kerül ismétlésre minden egyes hónapban a Magyar Televízió valamelyik csatornáján? Mert igény van rá. Miért van igény? Mit talált el a Sose halunk meg, vagy az Üvegtigris? Mitől ilyen lankadatlan a népszerűsége? Lesznek itt sportsikerek, tudományos sikerek, a televízióban megkerülhetetlenné váló sikerek, színházi sikerek, zenei sikerek, irodalmi sikerek, és a műsor első felében mindig egy, de jó részt inkább kettő, a keletkezés története szorosan rálátó emberrel beszélgetek majd, vagy az egyik szerzővel, vagy egy társalkotóval, de mindenképp ők ott bábáskodtak a megszületésekor ennek az adott alkotásnak vagy műnek. A második fél órában pedig egy egész más látószöget igyekszünk majd alkalmazni. Ott egy külső szakértő, vagy egy kritikus, vagy egy újságíró, egy eszmetörténész, egy kultúrtörténész fogja majd elmondani, egyetemesen elhelyezve ennek a sikertörténetnek a helyét. De végső soron engem végig az érdekel majd, hogy mi a siker receptje. Mi sült el ott jól, mikor és miért álltak úgy össze akkora csillagok, hogy ez 50 év múlva is múlhatatlannak tűnik, és más hasonló műfajú termékek esetén miért kerültek a feledés homályába?
Akkor beszéljünk tényleg egyrészt a konkrét témákról, meg arról, hogy hogyan választottátok ki Miriammal ezeket, hogy miért pont ezek. Értem, hogy az Üvegtigris sokat ismétlik, és akkor ez nyilvánvalóan egy kultikus film, de hát azért nagyon nagy a merítés mindenféle témakörökből. Hogyan állítottátok össze a listát, és mi ez a lista?
Hát most önző módon azt kell mondjam, hogy azért ez bizonyos tekintetben szubjektív. Tehát amit én úgy gondolok, hogy ezt Tollhegyre kell tűzni, nyilván van valami egyetemes igény is, aminek megpróbálunk azért megfelelni, de az első részekben ott lesz például a Megasztár. Azt gondolom, hogy a 2000-es évek elejének, ha volt meghatározó, egyébként érdemdús tartalmat felmutatni képes műsor, az a Megasztár volt. Tehát iszonyatos hisztéria kerítette hatalmába az embereket. Most az első Megasztárokról beszélek. Tehát az, hogy sportcsarnokokat voltak képesek megtölteni a döntők során, hogy társadalmi ügy lett abból, hogy Tóth Vera vagy Olay Bolya nyeri ezt a műsort, vagy Karamell és Palcsó Tamás, valódi tehetségeket adott ennek az országnak, és szerintem a rendszerváltás utáni első gigaprodukció ez volt Magyarországon, ami a kereskedelmi televíziózást illeti. Hofi életműve, az évtizedeken áttartó, megkérdőjelezhetetlen tekintélye és jelenvalósága, és az idézettsége szerintem adja magát, és evidens, hogy ebben a műsorban érdemes róla beszélgetni, lesz Sose halunk meg, mint már említettem, nekem az egyik kedvenc magyar filmem. Az Üvegtigris ugyancsak én szerintem két hetente le van vetítve valamelyik tévécsatornán. A Kispál és a Borz a 90-es évek legmeghatározóbb zenekara volt, és egy olyan szubkultúrát hozott létre, vagy lett annak zászlós hajója, hogy szerintem botorság lenne nem foglalkozni velük. Nyilván a Sorstalanság irodalmi hatóereje ugyancsak cáfolhatatlan, ott Radnóti Sándorral, Gács Annával és Szegő Jánosra fogok majd beszélgetni. Mindezekről lesz a Pál utcai fiúk című musical, ami az elmúlt 20 év legnagyobb tomboló sikerei, most megnéztem, szégyen nem szégyen, én nem láttam mindeddig színpadon, standing ovation volt. És mint hallom, ez nem egyedi eset. Azért ott Dés Lászlónak és Wunderlich Józsefnek azt hiszem, hogy fel kell majd tenni azt a kérdést, hogy számítottak-e arra, hogy valami, nem tudom, 10 év után, mind a mai napig olyan elemi élményt ad a hallgatóságnak, hogy én a végén, például nem vagyok egy nagy koncertre járó ember, egy ilyen koncertélményt adott. Mit találtak el az alkotók a Pál utcai fiúkkal? De mitől van az, hogy nem lehet rá jegyet kapni? Nekem a színházhoz kellett folyamodni, hogy egyáltalán beüljünk.
Vannak erre egyébként szerinted válaszaik az alkotóknak? Más már csak azért, amikor ülsz te bent egy műsorban, mondjuk, és megcsinálod életed interjúját, akkor tudod-e közben, hogy most éppen életed interjúját csinálod, vajon azok, akik megcsinálták akkor azokat a filmeket, azokat a műsorokat, tudták-e akkor, hogy most lehet, hogy történelmet írunk éppen, vagy tudják-e azóta, hogy mi volt a titka? Lehet, hogy ő csak csinálta a dolgát, nem?
De én egyre inkább erre jövök rá. Presser mesélte egyszer, és ezzel azt hiszem nem árulok el titkot, mert nem magánbeszélgetés volt, hogy az egyik musicalüknél például meg volt róla győződve, hogy óriási bukás lesz, és évtizedes tomboló, múlhatatlan siker mind a mai napig. Valahogy szerintem összeállnak a csillagok, rengeteg alkotó elemnek kell nagyon optimálisan és szerencsésen együtt hatnia ahhoz, hogy valami bejöjjön. Nyilván nincs erre egyetemes és általános recept, vagy én még nem jöttem rá. Én azt szoktam mondani, ezt Osváth Ernő mondta egyszer egy fiatal költőnek, hogy a nagyot akarás hálája. Tehát ha valaki nagyon akar valamit, beleteszi a melót, én ugye lebeszélhetetlenül hiszek abba, hogy dolgozni kell, fel kell készülni, gondosan kell szkriptelni, a saját lelkiismereteddel így módon rendbe kell lenni, akkor előbb-utóbb siker koronázza azért a törekvéseidet. Kertész Imre életútja is azt példázza, azért nem az volt, hogy leült az írógép elé és írt egy Nobel-díjas regényt, azért könnyen nem adja magát az élet, és a siker az egy nagyon kényes és magát nehezen adó jutalom. Nincs általános recept. Most így megpróbáltam végig gondolni, hogy mi az, ami ráhúzható az eddig felvett alanyokra, művekre. Hofi Géza például ugye nagyon-nagyon hosszú ideig radar alatt volt. Tudták, hogy létezik ez az ember, 5 perces műsorokat adott, 10 perces műsorokat adott, 20 perces műsorokat adott, majd mindez odáig terebélyesedett, hogy nem volt olyan vidéki, nem kultúrház, hanem sportcsarnok, amelyet ne tudott volna megtölteni sokszor, háromszor. Nyilván, hogy egy egészen más szerkezetű nyilvánosságról beszélünk, amikor egy televízió volt, az ő felbukkanás, akkor 5 millió nézőt tudhatott magáénak a Magyar Televízió, de azért ez nem úgy történt, hogy Hofi Géza kitalált 3 viccet, és onnantól kezdve ő volt a Magyar Televíziózás és Rádió Kabaré zászlós hajója. Olyan fejlődés történet, annyi szufla, olyan álhatatosság, olyan kudarctűrő képesség kellett mindenhez, hogy már csak ezt a teljesítményt érdemleges lenne szerintem sokaknak megsüvegelendész. Gárdos Péter mondta egyébként, hogy a filmrendezők esetén, amikor tanított, akkor amikor megkérdezik tőle, hogy mi a kulcs ahhoz, hogy valaki sikeres filmrendező legyen, akkor azt mondta, hogy a kudarctűrő képesség. Tehát neki ki van írva, azt hiszem, a Herzog egyik idézete, hogy ezen nem újjék. És amikor, nekem ez gyakran eszembe jut, az ember valami fajta dilemma elé kerül, nyilván ego problémák vannak általában, én még egyszer nem hívom föl, ha nem akar jönni, én nem kérem tőle, most nyelek egyet. Ha az ember jó időben ki tudja mondani azt a mondatot, hogy ezen nem újjék, az nagyon nagy gyúanyag tud lenni, és előrevívő rakéta is egyszesmin.
De ha arról beszélgetünk, hogy ezeknek az embereknek, akik tényleg mindenüket beleadták abba, hogy a sikerért, de miért van az, hogy egyes alkotásaik sokkal kiemelkedőbbek, mint a többi, és ők maguk sem értik a sikert, és akkor most például Kispál és a Borsz kapcsán, a Lovasi András el szokta mindig mondani, hogy a koncertjein, hogy amikor megírta az emesét, akkor az akkori felesége mondta, hogy hát ezt felejtsd el, szóval ez nem egy jó szám, és hát az egyik legnagyobb sikerük lett, hogy mire számít az, hogy így utólag akár a Kispállal, akár a Üvegtigris kapcsán megfejthetők ezek a kérdések, hogy az miért pont ott abban mi volt, miért haraptak rá ennyire?
Megfejteni nem fogjuk tudni, de hogy gondolatkísérlet címén egy picit megpróbálom közelebb jutni a valósághoz, azt azért nagyon remélem. Hofi jelenség esetén Malek Miklós és Gálvölgyi János lesz mondt benne, íme egy újabb Gálvölgyi interjú, de most nem róla beszélgetünk, hanem Hofi Gézáról. Ők ugye közelről ismerték, és a szakmai trükköket, mesterfogásokat is láthatták testközelből Hofi Géza esetén, és Réz András, az általam szintén nagyon tisztelt Réz András fog egy olyan kitekintést adni az egyetemes kabaré történet vonatkozásába, hogy Hofi például a korábbiakhoz képest miben mondott és tudott mondani újat. Mennyiben volt ő rafináltabb? Mennyiben volt ő tudatosabb színpadi ember, mint a korábbiak? Azzal együtt, hogy mi, mondom, nagyon feldolgoztuk ezt a témát, tudott Hofi Gézáról nekem Réz András újat mondani. Elárulja például azt, hogy mennyire tervszerűen határozta meg Hofi a saját szóhasználatát, és mennyire sikerült találni egy olyan látószöget, amelybe a magyar társadalom egy jelentős része képes volt nagyon könnyen belehelyezkedni, és ez milyen hatásmechanizmussal járt akkor, amikor valaki őt nézte. És részszerint például ez a sikernek az egyik ismérme volt, nevezetesen, hogy úgy, és oly módon tudott kimondani dolgokat Hoffi, a józan paraszti eszét mobilizálva, ami nagyon sok mindenben fel tudta szabadítani az őt hallgató és néző közönséget. Tehát tutit biztosan nem fog ez a műsor szolgálni. Vagy tutival nem tudunk majd szolgálni, de együtt gondolkodni a nézőkkel ilyen-olyan jelenségekről, abban biztos vagyok, hogy sikerül néha.
A sikernek meg a minőségnek a viszonyára mennyire akarsz itt kitenni? Most gondolok itt arra, hogy az Üvegtigris az nyilvánvalóan nem úgy egy jó film, mint ahogy a Sose halunk meg egy jó film, vagy a Ötödik pecsét, és mondjuk a Megasztárnak a sikerét is a maga a kereskedelmi tévés világában kell értelmezni, és a Megasztár se lett volna a trash nélkül, a trash rész nélkül valószínűleg akkora siker, amire meg nyilván lehet azt is mondani, hogy hát minek kellett ez, vagy hogy hát a mi elefántcsont tornyunkból ilyet sosem néztünk volna, bár néztük, ugye, mint tudjuk, mert akkor azt
mi is néztétek.
Ha persze.
Szóval a sikerrel szerintem nem lehet vitatkozni. Meg a nézőkkel se lehet vitatkozni. Tehát ha valamit leadnak 3 hetente, az siker. Annyit azért tegyünk hozzá, és köszönöm, hogy ezt megkérdezted, hogy nyilván van egy belső mérce, hogy ilyen-olyan évek óta futó valóságsót lett légyen akármilyen nézettségi adatokat felmutatni képes műsor is legyen, nyilvánvalóan nem fogom behelyezni a Kertész Imre életmű után és mellé. Tehát azért a szórakoztató iparban is nagyon fontos, hogy olyan skilleket, vagy legalábbis értékelni képes momentumokat tudjunk észrevenni mindebben, hogy azt gondoljuk, hogy egy ilyen nagyon nívós és tartalmas listába azért helyet követeljen magának. Én azt gondolom például, hogy ha voltak is népszórakoztató elemek az ilyesfajta produktumokban, a sikerük és az értékközvetítésük ugyanúgy cáfolhatatlan. Tehát az, hogy a Megasztár például, még ha voltak trash elemek is mindben, mert sokan nevetgétek azon, hogy bejöttek teljesen fogalmatlan emberek, a saját képességükkel tökéletesen nem tisztában lévő emberek is énekeltek, azért ez a sorozat 4-5 szérián keresztül a magyar könnyűzenének legalább egy tucat álló csillagot adott, akik mind a mai napig meghatározóak a hazai zenei életbe. Ez szerintem kétségbe vonhatatlan. Már csak ezért is érdemes foglalkozni mindezzel. Kivált kép úgy, hogy mondom, szerintem a Megasztár egy első gigaprojekt volt a magyar kereskedelmi tévé történetében. Tehát egy olyan nagy volumenű monster show-t láthatott a közönség, amelyre korábban szerintem még nem volt példa, a rendszerváltás után feltétlen.
Akkor haladjunk meg a sztár vonalon, mert arról is nagyon sok szó esett, amikor próbálták annó, meg akár jelenleg is elemezni a minőségi hozzáadott értékét a Megasztárnak, az az egyik ugye az érzékenyítés része, hogy nem volt korábban jellemző, hogy egy ilyen nagy csili-vili show műsorban megjelennek a roma honfitársak, a vietnámi lány, tehát hogy mennyire látod azt, hogy ebben szerepe volt a Megasztárnak, hogy őket is ugyanolyan versenyzőnek tekintsük, hogy én is emlékszem, mikor a vietnámi lány feltűnt, akkor ment, hogy miért nem magyarokat hoznak, és aztán nagyon hamar elmagyarázta a lány, hogy én itt születtem, ez az anyanyelvem, én magyar vagyok, tehát hogy mennyire tudott ez érzékenyíteni társadalmilag.
Tilla Attilával és Tóth Verhával beszélgetek majd az első részben, a második részben Parakovács Imrével és Zsolt Péter szociológussal. Vele például ezt kivesézzük, mert én azóta is imamalomszerűen ismételgetem, hogy amikor a magyar társadalom előítéletességéről beszélgetünk, akkor fontos megállni egy pillanatra. Az első széria negyedik helyezettje egy fekete lány volt, Kandek Evelin. Ez a nézők szavazata alapján létrejött eredmény. Tehát egy full demokratikus eredményről beszélgetünk. A harmadik Gáspár Laci roma származású. A második Olaj Ibolya roma származású. Az első helyezett egy akkor még duci lány. Hogyha ennyire előítéletes, frontális és beszűkült tudatú lenne a magyar társadalom, ilyen szavazási arány nem jött volna létre. Tehát nekem azért ez egy fákja ott elől, hogy pislákol némi remény, mert hogyha az emberek józan ítélőképességére bízzuk a szavazást, akkor azért a tehetséget nézi először, semmint az ilyen-olyan korábbi rosszul értelmezett kódjait. Szóval például ilyenről is beszélgetünk majd a második fél órával Zsolt Péter szociológussal, mert szerintem ezen túlmutató, mármint a szórakoztatáson kívül, vagy felül, túlmutató jelentősége is volt a Megasztárnak.
És ha most a hallgatók azt akarnák mondani, hogy na de kik szavaztak, akkor mondjuk el, hogy mi is mind szavaztunk még akkor ezekben a műsorokban. Van még 3 percünk, és még legalább 2 kérdésem van hozzád. Az egyik az, mert mondtad, hogy van még a mostani új műsorodon kívül még 50-60 másik ötleted. Nem azt mondom, hogy spoilerezzél, de hogy mondj már arról valamit, hogy te még mit szeretnél még, vagy mit keresel még ebben a műfajban, vagy ezekben a műfajokban, amikben te működsz, vagy akár kit, mert hogyha valaki még úgy érzed, hogy hiányzik az interjú alanyai sorából, és elmondanád, hogy kitől mit hallanál, kérdeznél még meg, akkor hajrá!
Interjú alany nem hiányzik, szerintem akit lehetett, azt mi begyűjtöttünk, vagy beszélgethettem vele. Aki nem akart jönni, egy kezemben meg tudom számolni, aki 10-15 évnyi módszeres próbálkozásom ellenére nem mondott, azt gondolom, hogy el kell tudni fogadni, hogy ő valószínűleg nem fog jönni. Én inkább a kihívások felől közelíteném ezt meg. Ha beszélhetek róla, egyfelől ugye indul egy tévéműsor is, nem sokára, ami a YouTube-on is megtekinthető lesz, illetve egy országos, nagy kiszerelésű roadshow-ba vagy talkshow-ba fogunk, Ferenczi Orsolya és Berecki Zoltán producerelése mellett. Olyan érdekesnek gondolt párosokat viszünk el az ország különféle nagy színjátszó termeibe, akik szerintem együtt nagyon izgalmasak. Például elmegyünk először Győrbe, hogy Kulka Jánossal és Csákányi Eszterrel beszélgessünk. Aztán Gábor János és Hernád Judit, akik legendásan nagyon közel állnak egymáshoz, és nagyon jó barátok, nem csak színpadi partnerek, pedig Gödöllőre látogatnak majd el, de érkezik majd Pogány Judit és Molnár Piroska, ami szerintem valamilyen formában színháztörténet, hogy két ekkora nagy mogul és idol leül majd egymás mellé, egy kanapéra, hogy beszélgessünk róluk, a színjátszásról és a múltjukról. Na, ez például engem érdekel. Tehát, hogy mennyire működöm jól közönség előtt. Csináltam ugye korábban már a Végszínházban 12 ilyen talkshow-t, játszótársak címmel, ott az volt a koncepció, ez megnézhető a YouTube-on, hogy úgy tetszik egy nagy öreg, és az ő folytatása a társulaton belül leült velem szembe és közönség előtt vettük végig az ő kettősüknek a kölcsönhatását, vagy dinamikáját. Itt nyilván ez egy másfajta tematika, de nagy közönség előtt, tehát egy több száz fős közönség előtt csináljuk, profi színpadtechnikával, egy picit talán az utókornak is száma, mert hogy mindent föl is vesszük majd kamerákkal, és azt gondolom, hogy ez 20-30 év múlva színháztörténeti kuriózum is lehet. Nekem azért más kihívás, annyit elárulhatok, beszélgetni ilyen piros lámpa és 3 kamera előtt, ez nem okoz bennem különféle feszültséget, vagy belső bizonytalanságot. A tekintetben még azért van fejlődni valóm, amikor 5-600 ember elé kell kiállni, és tulajdonképpen a te kezedben van az irányítás, és az a másfél óra, az jó részt azon múlik, hogy te milyen formában, felkészültséggel és diszpozícióval érkeztél a színpadra.
Pedig ezt ugye sokszor annyian hallgatják, és milyen érdekes, hogy mégis a személyes.
Igen, ez egy érdekes
jelenlét. Egy dolgot mondj még meg, mert mégiscsak a Klubrádióban vagyunk, meg a Klubrádió túlélési gyakorlata folyik jelenleg. Szerintem rólad azt gondolják nagyon sokan, hogy tulajdonképpen bárhol csinálhatnál műsorokat. Miért itt csinálod őket?
Hát ahol eddig dolgoztam, és azért már megfordultam pár helyen, most így 39 évesen, lassan 40 évesen ezt végig gondolom, szerintem a legcáfolhatatlanabb érv az mindenkor az volt, hogy azt kérdezhessem, amit szeretnék. Tehát én csak a szabad sajtóba hiszek. Amikor ez valamikor is veszélybe került, és feljebb való, megpróbáltam én ezt megkérdőjelezni, vagy úgy gondolta, hogy neki lennének olyasfajta ötletei, amelyekkel mondjuk én speciál már nem értettem volna egyet, én másnap már nem dolgoztam ott. A Klubrádió egy sziget, egy olyan szabad sziget, amely ma elég nagy baj, sajnos nagyon ritkán fordul elő, hogy alkotó, kreatív, szuverén emberek a saját értékítéletük és szakmai tudásuk nyomán készíthetnek műsort mindenfajta jól vagy rosszul végig gondol direktíva hiány. Amíg ez így van, én nem tervezek mindezen változtatni.
Kadarkai Endre, a Klubrádió műsorvezetője. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget. Szombat és vasárnap, szombaton 1-től vasárnap, nem, szombaton déltől vasárnap 1-től nagy mű. Hallgassanak bennünket. Köszönöm szépen.
És akkor a mi nagy művünk ezzel már a véget ért. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, meg azt a sok támogatást is, amit az elmúlt napokban már küldtek nekünk. A túlélési gyakorlat folytatódik, a klubrádió.hu megtalálják a részleteit annak, hogy hogyan tudnak minket támogatni, és hogyha most szeretnének csekkeket kérni, akkor a 06124-06953, illetve a 06124-07953-as telefonszámokat hívják fel, és Balogh Kármen kolléganőnk várja a hívásukat, de egyébként bankkártyával nagyon könnyen egy-két gombnyomással tudnak minket támogatni, amit köszönünk szépen. Kadarki Endrének is köszönjük szépen, hogy itt volt. A műsor elkészítésében Nemes Dávid, Studer Dániel és Balogh Kármen volt a segítségünkre. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Sámes János. Minden jót kívánunk.
Reggeli Gyors. Nem maradjon le semmiről.